Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
Vajon megy a Donald Trump serifeket nézni Miskolcra? Ez nem tréfa, a polgármester valóban meghívta, és serifnek nevezett valakik is dolgoznak a város tömegközlekedési vonalain. Lehet nagyot álmodni, mondja Vásárhelyi Gabriella, a Borsod 24.hu újságírója, de közben a város lassan úgy tengődik, mint a mély szegénységben élők. Mennyire befolyásolhatja a választást a Kecskeméti Egyetem körüli botrány, ahol több mint 127 milliárd forint tűnt el, miközben az ország legnagyobb megyéje eddig legalábbis a kormánypárt egyik fő bástája volt. Falusi Norbert a kecsap.hu-tól Kecskemét és Bács-Kiskun megye jelöltjeit teszi térképre. Szombathelyen pedig muszlim imaház épül egy egykori kocsma épületében, tudósít Nagy Róbert a nyugat.hu-tól. Egyúttal megtudhatjuk, hogy az iszlám hívei szerepet játszottak Trianon után Sopron és környékének visszacsatolásánál. Vásárhelyi Gabriellával beszélgetek a Borsod 24.hu-tól. Úgy látszik, hogy Miskolc felrakta magát a világpolitikai térképébe, amelyben a polgármester meghívta az amerikai elnököt a városba. Mi történt?
Igen, az elmúlt hét eseményeiből kiindulva kijelenthetjük, hogy zajlik az élet Miskolcon. A kormánypárti városvezetés, valamint a képviselők gyakran szolgáltatnak beszédtémát a helyeknek a közösségi médiában, tehát megnyilvánulásaikkal, valamint az intézkedéseikkel. Ezúttal pedig néhány napja Tóth Rántai József polgármesternek sikerült magára vonni a figyelmet. A Fidesz 31. kongresszusán ugyanis a magát korábban függetlennek valló városvezető Miskolc vitatható sikereiről beszélt, úgy mint a közbiztonság, az infrastruktúra fejlesztése, illetve a kormányzattal való szoros együttműködés, ami szerinte a város sikerének a kulcsa, és amelynek keretében szuper beruházások valósulnak meg Miskolcon. És hogyha mindez nem lett volna elég, hogy teljesen kiszakítsa a valóságból a hallgatóságot, akkor ennek tetejébe pedig meginvitálta a borsodi megyeszékhelyre az amerikai elnököt is, mondván, hogy ha már úgyis Magyarországon jár, akkor vessen egy pillantást a járatserifekre, mert ez biztos, hogy kedvére való lesz. Ezek mellett, a kijelentések mellett nem csak a lakosság nem tudott szó nélkül elmenni, de ellenzéki politikusok sem. Szokó Tibor, az előző ciklus alpolgármestere szerint például súlyos hiteltelenségről tanúskodik már maga az is, hogy Tóth Rántai József a kampányidőszakban még civilként hivatkozott magára, most pedig láthatóan minden erőfeszítésével a kormányzat felé húz. A Tóth Rántai József által említett sikerek kapcsán az egykori alpolgármester felidézte a nemrég történt játszótéri késelést is, amelynek során egy 16 éves fiú életét vesztette itt Miskolcon.
Ez egy drogokhoz kapcsolódó történet volt?
Azt nem menném kijelenteni, hogy drogokhoz kapcsoló történet volt. Éles szóváltás alakult ki a két fiatal között, és a dulakodás odaig fajult, hogy az egyik megszúrta a másikat, aki sajnos belehalt a sérüléseibe.
Még egy pillanatra térjünk vissza Donald Trump közelgő, ez most idézőjel az idézőjelben, Miskolci megjelenésére, de hogy mit akart mondani a polgármester azzal, hogy megmutatná a helyi serifeket? Egyrészt gondolom Miskolcon nincsen még serif, másrészt mit lehet ebből kiolvasni? Tényleg azon kívül, hogy lehet, hogy túltolta az amerikai filmek nézését?
Hát igazság szerint erre vannak találgatások, pontosan szerintem nem lehet tudni, hogy Tóth Rántai József fejében mi járt, amikor megszületett ez a gondolat, hogy ő meginvitálja az amerikai elnököt és a járatserifeket kívánja neki bemutatni. Ugye azt tudni kell, hogy valóban úgymond serifszolgálat nincsen Miskolcon, de ezek a járatserifeknek hívott szolgálatot teljesítő tagba szakadt, egy kicsit félelemkeltő, tekintélyes, fekete ruhába öltözött figurák, hivatalos szóval úgy hívjuk őket, hogy járatkísérők, és miskolci tömegközlekedési eszközökön igyekeznek, illetve a megállókban a rendet és a biztonságot felügyelni és biztosítani az utazó közönség számára. Egyébként ugye a mostani késeléshez hozzá kell tenni, hogy nem sokkal egy évvel ezelőtt történt egy hasonló eset Miskolcon, és ott is sajnos egy fiatal fiú az életét vesztette, illetve néhány hónappal ezelőtt egy tömegverekedés is kirobbant Miskolc belvárosában, ami egyébként országos sajtófigyelmet is kapott, és akkor sokan felvetették, hogy igazából ezeket az úgynevezett járatserifeket bele lehetne vonni a város közbiztonságának a felügyelésébe is, hogy ne csak a járműveken, illetve a tömegközlekedési eszközökön figyeljenek oda, vagy tartsák fönn a rendet, mert én például pont ott voltam annál a tömegverekedésnél teljesen véletlenül, és ott igencsak el kellett volna a két rendész kolléga mellé a segítség, meg ez a tekintélyt parancsoló megjelenés. Annak ellenére, hogy vannak viták róla, hogy ők milyen magáncégtől hogyan kapják a fizetésüket, és hogy ez keveredik-e közpénzzel, vagy nem, vagy stb. Annak ellenére azért azt lehet látni, hogy a városlakók, főleg az idősebb többsége örömmel üdvözölte ezt az intézkedést. Tócánta József részéről megjelentek a járatkísérő serifek, fogalmazunk így, a tömegközlekedési eszközökön. És hát gondolom, hogy a Trump által szigorú keretek közé szorított rend és fegyelemhez hasonlóan gondolta azt Túcántai József, hogy ezek a feketébe öltözött tekintélyt parancsoló figurák tetszenének neki, ahogy megpróbálnak vasmarokkal rendet és fegyelmet biztosítani Miskolcon. De hát
ez azért mégiscsak a vicc kategória, de tulajdonképpen igazából egyfajta közterületfelügyelőkről beszélünk, mert nem minden milyen magyar törvénytárban létezne a serif fogalm.
Én sem gondolom, még csak azt sem gondolom egyébként, hogy rendelkeznek olyan jogkörrel, mint a közterületfelügyelők. Nem tudom, hogy a kompetenciájuk messzebb megye egyáltalán, mint egy sima ellenőr, jegy ellenőr kompetenciája, ebben sem vagyok biztos.
Jó, hát mondom, ez tényleg a vicc határán, meg a kicsit túltoltuk az éjszakai filmezés határán szól egyelőre, mint hír, aztán ha mégis elmegy Donald Trump Miskolcra és Jukóbányára, akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz, de ezt tartsuk meg arra az időre. Még egy dolgot ajánlottál, hogy arról volna értem egy pár szót ejteni, hogy Miskolcon a város annyira csődbe ment, vagy annyira rossz helyzetben van, hogy elzálogosítja a bérlakásait, ez alatt mit is kell, hogy értsünk?
Igen, az a helyzet, hogy ugye Tócántai József gyakran hangoztatja, hogy a kormányzattal való szoros együttműködés, ez milyen óriási előnyökkel jár Miskolc számára, de ez nem teljesen mondható igaznak, ugyanis a kormányzati jelentős mértékű elvonások, valamint a tetemes vízdíj és egyéb tartozások miatt Miskolc anyagi helyzete nem éppen rózsás, és ennek tetejével a napokban kiderült, hogy újabb 16 milliárd forint értékben fog felvenni hitelt a városvezetés a működéséhez. A vízdíj tartozás miatt pedig a korábban családi ezüstként apostrofált, ez egy ilyen gyűjtőnév, a miskolci ingatlanokra gyakorlatilag, és ezek közül is már többet vagy elzálogosít, vagy elad a város azért, hogy fedezni tudja a tartozásait. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy olyanok vagyunk, mint a mély szegénységben élők, tehát ugye a hitelből próbáljuk fedezni a hitelt, és még arra hitelt veszünk fel, tehát már 25-re húzunk lapot, ez nem fest túl rózsásan, és valószínű, hogy már jobb nem lesz, csak rosszabb, ha csak nem jön egy csoda.
Igen, és hiába volt a kormánypártnak ennyire benyalni egy magát függetlennek való polgármesternek, mert hogy igazából ez se hozta el a megváltást.
Igen, az a helyzet, hogy én szerintem a jelenlegi polgármester sem gondolta, hogy ez lesz belőle, tehát valószínűleg neki megvolt a hite abba, hogy a kormányzattal való szoros együttműködés meghozza a gyümölcsét Miskolcra, illetve én abban is biztos vagyok, és ahogy az ismerőseimmel, vagy tágabb körben az ismerőseimmel beszélgettem, ők is elmondták, hogy nagyon sokan szavaztak azért Tócánta József polgármesterre, mert azt gondolták, hogy ha lesz egy együttműködés a kormánypárttal, akkor több forrás érkezik majd Miskolcra, és jobb helyzetben lesz a város. Azonban az elmúlt egy év eseményei alapján azt látjuk, hogy ez nem fedi a valóságot.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Falusi Norbertel beszélgetek a ketchup.hu-tól. Egy kecskeméti Bács-Kiskun megyei választási körképről, vagy politikai helyzetképről ígértél nekem beszélni. Gondolom ez most, hogy ki lett írva a választásnak az időpontja, ez különösen izgalmas lehet.
Igen, egy rövid áttekintést igyekszem itt felvázolni, itt Magyarország legnagyobb megyéjéből, Bács-Kiskun megyéből, itt 6 egyéni választókerület van, és most már biztosan tudjuk, hogy megnevezték a Tisza párt a jelöltjeit, illetve a Fidesz is megnevezte a 6 egyéni választókerületben, hogy kiket fog indítani, és emellett egyébként további kisebb régi vagy új ellenzéki pártok is elkezdték a kampányokat, hiszen ők is, ők közülük is többen megnevezték a jelöltjeiket.
Van-e benne valami újdonság? Van-e benne valami olyasmi, amire nem lehetett számítani?
Hát az újdonság talán annyi, hogy amit a Fidesz bejelentett, hogy országosan 41 új névvel vág neki a választási kampánynak, bár ugye ez Magyarországon elég kétes ilyet mondani, hiszen évek óta folyamatosan kampányban van az ország, de a hivatalos kampánynak tulajdonképpen a 6 egy régi képviselőjével, akik most jelenleg parlamenti képviselők, a régiek közül 5-tel indul neki, és egyetlen egy helyen változtatott Orbán Viktor, ez Bács-Kiskun megye 2-es számú választókerületében, ahol Cseh Tamás indítja a Fidesz, aki nem mellesleg kecskeméti járáshivatalnak a vezetője is. Itt felmerül a kérdés, ugye, hogy nem volt-e alkalmasabb jelölt, vagy miért nem esetleg egy önkormányzati jelöltet, a tapasztalattal rendelkező képviselőt indított. Viszont erre van talán egy olyan válasz is, hogy már jó évekkel ezelőtt törvényben lehetővé tették, hogy olyan személyeket is indíthasson a kormánypárt, akik egyébként független pozíciót kellene betölteniük, nevezetesen mondjuk egy főispán vagy egy járási hivatal vezetője, viszont van egy kiskapu a törvényben, és így egyszerre Cseh Tamás betöltheti a pártpolitikai posztot is, és egyúttal az államot is képviseleti. Talán igazából ez egy ilyen érdekesség a Fidesz kapcsán, viszont azt kimondhatjuk, hogy a régi 5 jelenleg is képviselővel vág neki a választásoknak.
Mondjuk ebben van is valami logika, mert azért ebben a megyében őrizte az előnyét a Fidesz eddig is.
Igen, ez egy fideszes fellegvárnak is szoktuk leírni Bács-Kiskun megyét, viszont ami érdekesség, hogy bizonyos számok viszont arra mutatnak, hogy Bács-Kiskun 2 körzetében fejfej mellett van a kormánypárt. Ugye a 24-es EP választásokkor született egy olyan eredmény, ami az elmúlt 15-20 évben Kecskeméten tulajdonképpen nem fordult elő, hogy 500 vokson belül volt a kormánypárt és az új ellenzék, tehát tulajdonképpen a Tisza párt közötti különbség. Ilyenre azért nem került sor, főleg egy országgyűlési választások közelettével. Hát ami viszont mondjuk nagy kihívást fog szerintem még jelenteni a Fidesznek, az, hogy Bács-Kiskun 4-es választókerületében az a Lezsák Sándor indul, aki viszont érintett a Kecskeméti Egyetem Alapítványa ügyében, miszerint ugye a 127,5 milliárd forintnak a sorsát kikeresi mindenki, amely ügyében az ügyészség főjelentést tett. Tehát biztosan, hogy a Tisza jelöltje erősen fogja ezt a témát tematizálni. A Tiszás jelöltek egyébként, ami érdekesség számunkra szerintem, hogy ők teljesen újak, tehát politikai tapasztalatokkal nem rendelkezik. Ugye itt egy olyan kérdés is fölmerül, hogy jó-e a régi, vagy igazából egy elitcserét szeretne Bács-Kiskun megye választóközönsége.
Igen, de annak nem nagyon láttuk jelét, vagy láttuk, hogy felépítettek volna olyan jelölteket, akik majd gyakorlatilag le tudják esetleg váltani az olyan mamutokat, mint egyébként Lezsák. Úgy emlékszem, hogy láttam egyszer egy olyan felmérést, ami szerint, mit tudom én, 4-en vagy 5-en vannak olyanok, akik tényleg a rendszerváltás óta ott ültek még a Fideszben, és most is bizalmat kapnak. Na de ahhoz, hogy őket le tudjuk váltani, fel kell építeni valami egészen más. Ennek láttátok jeleit?
Hát igen, ugye az egyik nagyobb kritika a Tisza jelöltjeivel kapcsolatosan, hogy Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében azt a politikai munkát, ami látható, azt nem végezték el, viszont amit elvégeztek, és a korábbi régebbi ellenzék nem tudott elvégezni, hogy egy ilyen búvó patakként kiépítették a helyi lokális csoportjaikat. Ez minden tekintetben újdonság Bács-Kiskun megyében, ez az egyik legnehezebb olyan területe volt mindig a párt pártoknak, ahol helyben, kis településeken olyan közösséget építsenek, akikkel lehet politizálni. A Tisza az első pillanattól kezdve, tehát a 2024 nyarától kezdve, nem is elsősorban a nagyobb településekre, mint többek között, ugye Kecskemétre fókuszált, hanem már egyből az ilyen kis településeken kezdett Tisza-szigeteket létrehozni. Ezeket döntően azért a nagyobb városokból koordinálták, de már a szép számmal jelentek meg ezek a Tisza-szigetek, tehát ez biztosan újdonság lesz a választási kampányban, amire kell is, és lehet szerintem építeni a jelölteknek. Hát ugye most lesz az a következő szűk, tényleg 100 napon belül vagyunk, hogy ezek a Tisza jelöltek érdemben meg tudják fogalmazni, hogy mit szeretnének helyben, hogyan viszonynak a politikához, mennyire tudnak kommunikálni. Hát egyelőre nagyon fegyelmezettek, a központot, narratívákat követik, de a Ketchup próbál és fog interjúkat készíteni ezen Tisza jelöltekkel, de valóban, hát ezért nekik egy nagy hátvány, hogy nem ismerik őket helyben, viszont ezek a búvópataként működő Tisza-szigetek biztosan, hogy sokkal izgalmasabbá fogják tenni a következő választási kampány, mint a korábbi választásokban volt Bácsiskó megyében, amikor ténylegesen küzdöttek az parlamenti ellenzéki pártok azzal, hogy egyáltalán el tudjanak jutni egy-egy kis településre.
Na de a fideszes jelölteket ismerik a helyiek?
Hát ugye ott ma mögöttük eleve egy önkormányzatok, ami fideszes ugye döntően, azért Bácsiskó megyében kormánypárti önkormányzatok működnek, az ehhez kötődő sajtót már most már hadba állították, tehát azért az biztosan erőforrásban messze több van egy fideszes jelöltnek, mint egy tiszásnak. Hát az ismeretségük így megvan, de szerintem a választók most ténylegesen el tudnak azon gondolkodni, hogy ilyen régi képviselők, mint Lezsák, Font, vagy egyébként Zsigót is ide lehet említeni, de hát alapvetően Bácsiskón egyben Salasz Lászlót is, akik azt a politikai munkát, amit kis településeken, hogy megismertessük a nevüket, azt elvégezték, de hogyha van egy országos akarat, ami egyébként nagyon leköveti a helyi választópolgárt, akkor bármi előfordulhat, biztosan most kikimecs lesz Bácsiskó megyében is. Hát, hogyha azt szokták ugye mondani a választási elemzők, hogyha Bácsiskó megy átfordul, akkor átfordult az egész ország is. Ha viszont ilyen fejfej mellett lesz Bácsiskó megye, tehát mondjuk 3-3 arányban lesz a vége, akkor valóban egy nagyon szoros végeredményre számíthatunk.
Még egy utolsó dolog, hogy szerinted a Neumann János Egyetemért Alapítvány ugye az elére mondjuk a belváros határain kívül, vagy az nem fogja befolyásolni a szavazókat abban, hogy mit fognak csinálni, itt mégiscsak az eltűnt 100 milliárdokról beszélünk.
Hát ez valóban majd a Tisza jelölteknek az aktivitásán fog múlni, mert hiszen eddig nem ők tematizálták ezt a kérdést, ezt egyébként Kecskeméten a közgyűlési szövetség a Híres Városért frakció és az ehhez kötődő parlament, most jelenleg parlamenti pártok tematizálták. Hát biztosan, hogy ebben a választási kampányban a Tisza le fogja orozni ezt a témát. Az, hogy kisebb településeken ezt mennyire tudják átvinni, hát az ugye egy nagy kérdés. Az biztos egyébként, hogy látjuk már, hogy a hagyományos print kampányeszközöket használják a tisztás jelöltek. Emellett sokkal fontosabb az, hogy ezek a helyi közösségek jelen vannak az utcán, jelen vannak kitelepüléseken, ez megrehetik. Viszont az egy óriási hátrány, mint egy tisztás jelöltnek, hogy a Bácsiskó megy egy hírsivatag is, tehát azt, hogy a Ketchup működik, de azért mi sem tudjuk elérni Dél-Bácskiskón megyét. Ott minden tekintetben a mozgósítás, a központi anyagok, a helyi print és a helyi közösség, a nagy gyűlések sokat fognak számítani, de szerintem ez egy téma lesz a választási kampányban az egyetem, nem ezen fog múlni egy választás eredménye, viszont azt biztosan látjuk, érzékeljük, hogy a Fidesz nagyon próbálja ezt a témát kerülni, hiszen ráégett a város, ráégett a helyi Fideszre ez a téma, kis településekben meglátjuk, hogy ezt mennyire fogják tudni tematizálni.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Nagy Róberttel beszélgetek a nyugat.hu-tól Szombathelyről. Ugye nagyon ritkán, szerintem még nem is nagyon volt a műsorban arról szó, hogy a muszlim közösség Magyarországon gyakorlatilag létezik, és talán történetileg is létezik valamennyire. Te készítettél egy interjút Boleg Zoltánnal, aki a magyarországi muszlim közösség egyik vezetője. Mi történik Szombathelyen ez ügyben?
Hát ugye egy közösségi és imaházat hoznak létre az egykori Hunyadi utcában lévő Hunyadi borozó helyén, és hát ebből lesz egy ilyen közösségi tér. Azt ígérik, hogy lesznek nyílt napok is, tehát hogy azok is bemehetnek majd, akik nem muszlimvallásúak, próbálnak majd érzékenyíteni, és természetesen együttműködnének a városvezetéssel is.
Ugye a magyar iszlám közösség már évtizedek óta létezik, Bolek Zoltán régóta vezeti ezt, ő egyébként történész, és gyakran hát tesz arra vonatkozó megjegyzéseket, hogy érdemes volna az igazi iszlámot megismerni, és nem csak azt a félelem köteget, ami ehhez kötődik. A szombathelyek mennyire örülnek, vagy nem örülnek annak, hogy létrejön majd egy ilyen közösségi tér?
Hát azért a komment szekció az elég rendesen megtelt mindenféle ilyen iszlám ellenes megnyilvánulásokkal már a közösségi háznyitása kapcsán, és pont ezért gondoltuk azt, hogy akkor keresünk valakit, aki ebbe kompetens, és tud nekünk egy átfogó képet adni, hogy hogyan is néz ki az iszlám Magyarországon. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy történelmi gyökereik vannak. Gyakorlatilag Szent István királyunk egyik nagyanyja is egy muszlim nő volt, tehát gyakorlatilag a honfoglalás óta kapcsolatban állnak a magyarok, illetve a hunok a muzulmánokkal. Tehát, hogy ennek van egy nagyon mély gyökere.
Plusz, nem is beszélve a 150 éves török megszállásról?
Igen, az a kevésbé, hát mondjuk úgy, hogy inkább az árnyoldala ennek, de például pozitívuma is van, mert a Sopron környéki falvakat a trianoni döntés után Durics Hilmi foglalta vissza, aki ennek következtében Magyarország első főmuftia lehetett, meg hát ez is hozzájárult ahhoz, hogy Sopront, illetve azt a térséget Magyarország végül megtarthatta.
Hát meg ugye rengeteg építészeti elemet, kulturális elemet, mondjuk törökfürdő, dzsámik, stb. Köszönhetünk, tehát igazából nem leszólni akartam a török megszállás, csak mondtam, hogy ennek a történelmnek vannak egyéb oldalai is. No, tehát, hogy azok, akik Szombathelyen muszlimok, ők egyébként ez a csapathoz tartoznak, akik már évszázadok óta, vagy évtizedek óta muszlimok, de hát azért csak vannak bevándorlók, mondjuk például értelmiségiek.
Igen, hát ugye az információnk az, hogy több tucat muszlim orvos dolgozik Vas megyében, bár az nem tért ki Bolek Zoltán sem arra, hogy ők itt született magyarok, nyilván olyan is van köztük, meg van olyan is, aki idejött tanulni, és végül itt alapított családot, és itt kezdett el orvosként praktizálni, vagy akár egyéb más tevékenységet folytatni, tehát sok olyan egyetemista van, aki muszlimként jött Magyarországra, és végül itt alapított családot, vagy itt képzeli el a jövőjét.
Nem az egyedül lesz a magyarországi mecsetek és közösségi házak környékén. A szombathelyi azért vannak még egy páran. Ugye 1988-ban jegyezték be a magyar iszlám közösséget egyházként, de hogy látod, hogy ezek gyakorlatilag egy országos hálózat, vagy pedig inkább csak egy ilyen színfoltja, kulturális színfoltja lesz a városban?
Hát az jó kérdés. Ez szerintem inkább az idő fogja eldönteni, mert most még a szombathelyek körében úgy érzem, hogy eléggé nagy a bizonytalanság e tekintetben, tehát nem igazán tudják még hova tenni ezt az egészet. Nyilván idő kell ahhoz, hogy ezt megszokják, hogy a félelmek kicsit alább hagyjanak, hogy meglássák azt, hogy itt nem fog gyökeresen megváltozni az élet Szombathelyen, hanem kicsit színesebb lesz maximum az élet, vagy kicsit jobban előtérbe kerülnek azok, akik eddig is közöttünk éltek, csak éppen más vallásúak voltak, és ezt eddig nem tudtuk.
Meg hogyha jól látom, akkor nem lesz mondjuk látványos a dolog, tehát nem épül minaret, nem fog abból a müezzin imákat mondani, szóval semmifajta látványos városképi változást nem fog okozni Szombathelyen az, hogy egy pár tucat fős közösség otthonra talál.
Hát szerintem a közösség mérete amúgy sem indokolná azt, hogy egy ilyen látványos építkezésbe kezdjenek, meg nyilván ennek lennének anyagi vonzatai is. Ennél sokkal nagyobbak, mint mondjuk egy ilyen volt mostanában, vagy hát már nagyon régóta üresen álló kocsma felvásárlása, tehát hogy azért ez mégiscsak egy, hát fogalmazzunk így, hogy olcsóbb tétel.
Jó, tehát akkor gyakorlatilag elképzelhető, hogy simán belesimul a szombathelyiek életébe ez az új létesítmény.
Én valószínűleg tartom, hogy idővel bele fog simulni. Az, hogy a kezdeti időszakban lesznek atrocitások, azért ezt nehéz kiszámítani, mert azért néha vannak ilyen tiltakozó hangulatok Szombathelyen, tehát azért láttunk erre is példát korábban, még az előző városvezetések alatt, meg amikor olyan kedvezőtlen döntések voltak, azért voltak tüntetések Szombathelyen, de nem hiszem, hogy ez ilyen túlzottan elfajuló történet lenne végül.
Hát majd meglátjuk Ramadánkor. Köszönöm szépen!
Vásárhelyi Gabriella Borsot 24.hu-tól, Falusi Norbert a Ketchup.hu-tól és Nagy Róbert a Nyugat.hu-tól tudósítottak ma. Lehoczki Miriam szerkesztőtársammal együtt köszönjük figyelmüket, Józsa Mártát hallották.
Azt beszélik című műsorunkat hallották.